Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Hát, hogy mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van, ezt eldönthetjük, de akkor nem lesz folytatás sem, mert én Berki Krisztiánt vártam ide 17:30-ra, aki azt állítja, hogy ő már 50 perccel közlekedik a városban. Ide érkeznie még nem sikerült. És ha véletlen egyszer megismételném ezt a műsort, azt is nehez lesz majd úgy megismételni, hogy azt mondjam, hogy itt van. Elmondhatnám, hogy miről beszélgetnék vele, ezzel az olcsó fogással azonban nem élnék. Hogy lesz-e a műsor vagy sem, ez ki fog derülni, további telefonokkal tartozom embereknek, és 6-kor egy másik műsor kezdődne Berki Krisztiánnal, addig megérkezik, azt se tudom. Ő neki halvány gűze nem volt arról, hogy van D-Day. A D-Day sokaknak politikai esemény, sokaknak forgalmi. Én amondó vagyok, hogy ezt a műsort hip és hop alakítsuk át. Szerintem maga Berki Krisztián hagyott üzenetet. Köszi, jó a marketing. Igen, hát a marketing az nagyon jó, de ő nincs itt. Tehát a marketing, tehát nem tudom, hogy mit árulok. De tök mindegy. A marketing jó, csak nem tudjuk minek az érdekében, de még mielőtt ezen a hangnemben folytatnám meg semmi értelme, kinőttem belőle. Azt kérdezem önöktől, kizárólag autósok. Ki merre jár, ki érzékeli a Clark Ádám térnek az ő hát nagyon sajátságos helyzetét, mert ott partra szállt Árok Kornél és Kónya Péter, akik momentán azt hiszem nincsenek ott, mert felmentek a köztársasági elnök úrhoz, de ez olyan nagyon önöket nem érinti, mert hát ugye a várba egyébként sem nagyon lehet fölmenni autóval. Azt kérdezem, tehát itt a Budapest belvárosában, külvárosában, egyáltalán Budapesten közlekedőket, hogy ki merre van, hogyan lehet közlekedni. Hát aztán majd egyszer talán lesz egy másik műsor, nem tudok ígéretet tenni. Most ez van. Szegény ember, vízzel főz. 353-9451. Figyelek. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem degradáltam. Egyes politikusok szájából nem degradáltam le a Clark Ádám téren történteket, de most nagyon furcsa módon, mint egy messziről jött ember, kizárólag forgalmi tényezőként kezelem, különös tekintettel arra, hogyha önök hajlandóak lesznek beszámolni arról, hogy milyen a város közlekedése. Budapestről van szó, ma 2011. szeptember 29-e, csütörtök van, a pontos idő 6 perce múlt fél 6. Elérhetőségem 353-9451. Merre jár?
Végig, ahogy látom, a hidat az is tele van.
Ön tart valahonnan valahova?
Így van, igen.
A munkájából haza? Mert hogy ő tart valahonnan valahova, arra beleszközben rájöttem, hogy ez egy teljesen eszement kérdés, egyébként mérülne autóban.
Jelenleg még dolgozom.
Hányra kéne megérkeznie hova?
Hát elméletleg egy fél órán belül kéne a belvárosba legyek, de ez nem fog sikerülni.
És mi? És már most telefonált, hogy késni fog?
Így van, igen, mert ez reménytelen.
Mennyi késést vesznek tudomásul azok, akik várnak önre?
Hát remélem, hogy ezt most tudomásul veszik, sajnos már repülni nem tudok, úgyhogy...
Mennyivel korábban kellett volna elindulnia? Egyáltalán az az idő, amikor elindult, az az ön tapasztalata szerint, már ha egyébként ezen az útvonalon máskor is közlekedik, elvileg elegendőnek kellett volna lennie?
Hát így a forgalmat elnéző, legalább egy órában hamarabb kellett volna elinduljak. De erre nem számoltam most, hogy itt ekkora dugó lesz.
Nem is akkor elkezdjük a műsort, hogy többen reklamálták a múltkori beszélgetésünknél. Ez az övé? Ez itt? Az teljesen. Mit csináljak? Igen. Hogy hol tart a te rendőrségi ügyed, mert ugye azt mondják, hogy most már a Fiala robotmúltú bűnözőkkel vezet műsort, és miután én nem gondoltam eddig, hogy te egy robotmúltú bűnöző vagy, de most mindjárt ki fog derülni. Légy szíves, egy hát erkölcsi bizonyítványt nem kérnék, de a rendőrség és az igazságszolgáltatás és Berki Krisztián viszonyát 2 percben vázoljuk, aztán megyünk tovább.
Nézést kérek a késésért.
El van nézve.
Jelen pillanatban rendőrségi ügyről nem tudok. Volt legutóbb a sajtóban megjelent egy olyan rendőrségi ügyem, hogy vádiratot nem vettem át, de annak semmi köze a Ferencvároshoz. Ahogy átvettem a vádiratot, az a ügyem az egy garázdasági ügy volt, az ebből a szempontból meg is oldódott. Jelen pillanatban nem tudok rendőrségi ügyről, és nem tudok a én kapcsolatom, a Ferencvárosi rendőrség kapcsolatáról beszámolni.
Berki Krisztián más ügy és más rendőrség?
Jelen pillanatban nem tudok róla.
Autókról fogunk beszélgetni az első, hát most már nem fél órában, hanem 20 percben. Te a szó idézőjeles értelmében elnézést, hogy így beszélek, de most miért ne beszéljek így, és nem fogok elnézést kérni. Te egy autóbuzi vagy?
Igen.
Vissza lehet kérdezni, mi igen. Az autóbuzi? Autóbuzi az, aki... Mert ezt ugye alapvetően ezt definiálni kéne, mert azért az egy fontos kérdés, hogy az az ember, aki egy nagyon jó járgányban közlekedik, az egyébként megengedheti-e magának, vagy milyen költségbe veri magát? Tehát azok az autók, amelyekkel te közlekedsz, azok a te életvitelszerű autóid, emiatt neked nem kell kevesebb kenőmájást enned, ha egyáltalán eszel kenőmájást?
Jelen pillanatban nem. Azt mondom, hogy az a, nem eszem kenőmájást sem egyébként ugye a diétám miatt. De mindegy, a viccet félretéve. Én azon mindjárt voltunk gyerekek, gyerekkorban az ember élete.
Kiszállni autóból is, akkor azt mondja, hogy én nem leszek ilyen sztár, de ilyen autó még lehet?
Így van, persze, természetesen. Azt mondom, hogy ez nem fegyelmező sztárfüggőség, én szerettem volna az adott autótípus.
Én nemrégen ültem egy fantasztikus autóban, ennek a márkájáról korábban se beszéltem, most se beszélek, ez egy német gyártmányú autó volt. Nekem a legnagyobb gondom az volt, sok gondom volt, az egyik legnagyobb gondom az volt, hogy egyszer csak azt éreztem, nekem volt egy másik német gyártmányú autóm, amit én rendszeresen a Kárpát utcába vittem, ma már egyáltalán nem értem, hogy miért, és amikor ott azt tapasztalták, én fellakom a hegyen, hogy a csomagtartomban van 150 kiló cement. Tehát a szószoros értelmében. Akkor azt mondták, hogy én nem vagyok normális, ezt az autót nem úgy tervezték, hogy legyen benne 150 kiló cement, mert ugye azért volt benne 150 kiló cement, hogy a nehézség az úgy alakuljon, nem beszélek szépen, de talán érthetően, hogy hegyre is föl tudjon menni, de úgy néztek rá, mint egy született bunkóra. Tehát, hogy
vásároltam egy német típusú autót, amely hátsó kerekes volt. Igen, hát ma már azt gondolom, hogy
nem ez a dolog lényege, hanem hogy az az autó megkíván dolgokat. Tehát amikor annak az autónak az ülése megsérült, mert megsértette a Bermudám cipzárjának a húzókája, akkor azért többé-kevésbé azt érzékeltették velem, hogy Fiala úr, ezt a bőrhúzatot ki kéne cserélni. Tehát ezek az autók azt kívánják, hogy minden olyan legyen, mint az az autó, ezért azt kérdezem tőled, miután nálam az az autó már nincsen, ezt az autót pedig visszaadtam, hogy neked a tárgyi környezeted mindenben olyan színvonalú-e, mint az autó.
Törekszem rá, igen, azt szoktam mondani, hogy ne hozzunk fel márkákat, de minden, az élet minden területén, hogyha nem tudok egy kiváló minőségű golyostollat megvásárolni, akkor egészen addig valószínűleg filctollal fogok írni, de arra fogok törekedni, hogy azt a fajta golyostollat elérje majd az életem folyamán.
És azzal a golyostollal egyébként, amikor nem írsz is jobb, és amikor írsz, akkor is jobb?
Igen, vannak bizonyos presztízs márkák autókban, és...
De most maradjuk a golyóstollnak.
Igen.
Tehát a golyóstollal is megéled ezt?
Persze, természetesen.
Aha. Tehát, hogy jobban fut annak a vége a papíron, mint egyébként egy filctollé?
Nem, hát biztosan nagyon sokan látják azt, hogy egy-egy komolyabb szerződés aláírásakor nagyon nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy milyen módon, milyen körülmények között kerüljön az a adott szerződés aláírásra. Számomra is fontosak ezek a dolgok. Azt gondolom, aki az üzleti világban ma él és mozog, és jelen pillanatban én is ezzel foglalkozom, számomra is nagyon fontos, hogyha egy üzleti partneremet találkozom, és valami aláírásra kerül, akkor ha lehet, akkor ne a márkázott hoteltollal írjam alá, hanem az adott esetben a hozzám köthető és hozzám szorosan kapcsolódó márkás
tollammal. Nem kívánom neked az, hogy az anyagi helyzeted romoljék, de ha az anyagi helyzeted látványosan romolna, te akkor is megpróbálnád, és most ez egy fontos szó, tehát ha rosszul alkalmazom, akkor cseréld ki, annak a látszatát fenntartani, hogy semmi se változott, hogy közben egyébként ezeket a külsőségeket vegyük komolyan, vagy cseréljük ki, nem változtatod meg?
Nem, akkor el kell engedni. Tehát azt gondolom, hogy...
És könnyen el tudnád engedni? Vagy
természetesen, tehát nehogy már a tárgyak birtokoljanak engem. Úgyhogy természetesen...
De ezt így igen. Meg is éled?
Abszolút, persze. Volt már erre példa. Azt szoktam mondani, minden ilyen ember életében azt gondolom, hogy vannak csődközeli helyzetek, vagy adott esetben rosszabb helyzetek. Az okos ember az egyszer csődöl be az élete folyamán, a buta ember kétszer. Azt kell tudni talán megtalálni, vagy elérni, hogy amikor az embernek rosszabbul fut a szekér, akkor ne mínuszba tolja magát, hanem valahol a pozitív zérónál álljon meg.
Értem, de ezek a tárgyak, amelyek téged körülvesznek, és akkor
mondok egy példát, és meg fogod érteni.
De saját vagy bérelt lakásban élsz?
Saját.
Igen.
A mostani frankfurti autókereskedőn kint lehettem, eldöntöttem, hogy smarttal fogok járni Magyarországon.
Itt állj meg egy pillanatra, két telefont, két embert felhívok, és innen folytatjuk. Fiala. Mehet? Rendben van, egyszer, még egy telefon. Édesem, mindjárt beadlak téged, jó? Hát, négyesben vagyunk, itt van Berki Krisztián a stúdióban, itt van a Jávor Dániel szintén telefonon, a törölve, és itt van Várkonyi Gábor, és egy történetbe kezdett bele Berki Krisztián, amit el fog mesélni. Mindenki hallja a másikat. Jó napot, Jávor úr, jó napot, Várkonyi úr!
Sziasztok, Hánok!
Sziasztok!
Jöhet a történet. Arról volt szó, onnan kezdtünk, hogy elkésett a Berki, és én azt kérdeztem, hogy ebben a városban most hogyan lehet közlekedni, különös tekintettel arra, hogy olyan események vannak, amelyek elsősorban politikai vonzatok, de nem mindenki tudja, hogy a Clark Ádám téren miért nem lehet közlekedni, és ezért mennyivel hosszabbodik meg a menetidő. Innen egy laza oldalugrással eljutottunk oda, hogy ki milyen autóval közlekedik, vajon az, hogy valakinek a tárgyi kultúráját fejezi ki az, hogy mivel közlekedik, hogy azért, és akkor utaltam arra a német autóra, amiben én közlekedtem, hogy annak az egyik legnagyobb fenéje az, hogy akkor az ember mindent ahhoz igazít, akkor a Berki azt mondta, hogy ő ezzel kísérletezik szemben velem. Én azt kérdeztem tőle, hogy a tárgyfüggőség hogy alakul, azt mondta, hogy az embernek kell tudni elengedni a tárgyakat, többé-kevésbé jól beszélek, és most a frankfurti autó kiállításnál tartunk, és levittem a hangsúlyt. Érthető voltam eddig, Jávor Várkonyi?
Teljesen.
De és akkor én pedig ott folytatom, hogy a frankfurti autókirállításon kint lehettem, és végignézhettem ezeket az autót.
Ugyanakkor nincs több pénz, és ezért adott esetben mondjuk Frankfurtba is azzal megy, vagy máshova is azzal megy, miközben a Smartot nem erre találták ki. Aztán mehetünk bármilyen irányba. Jávor, Várkonyi, bárki jöhet.
Szerintem viszonylag kevés ember vesz első autóként Smartot, úgyhogy azt mondja, hogy ez nem egy életszerű történet.
Kedves Jávor, te melyik céget képviseled?
Én? Vé Magyarors Magmaxim.
Tessék?
Ha most engem kérdezt?
Nem, a Jávort kérdeztem.
Ja, bocsánat, meg Gábort mondta.
Nem.
Jávor.
Igen?
Bocsánat. BMW Magyarországot képviselem, az két márkát jelent Magyarországon, BMW-t is, Minit.
azt kérdezem tőled, hogy, hogy visszatérve oda, amiről a beszélt a Várkonyi, ezek az autók, amelyeknek én a márkáját azért sem fogom mondani, hogy véletlenül se tűnjék reklámnak, lehetőség szerint ti sem mondjátok állandóan, de mint ahogy a Berkinek is van neve, nyilván vagy ilyen beszélgetésben az autóknak is van típusa. Ezek olyan autók, amiből az embernek egy van, vagy olyan, mint a Smart, hogy második autó?
Na, melyikre gondolsz?
Mind a kettőre, mind a Minire, mind a BMW-re, és akkor igyekszem majd tartani magamat az adott szóhoz. Ezek első vagy második autók, vagy harmadik autók?
Hát ez attól függ, hát ez viszonylag nagy paletta mindkettőnél. Most a BMW-nél sokkal jobb, mint a Mininél, de ott is nagyon nő. Hát ez attól függ, hogy melyik autóról beszél, meg attól függ, hogy kiről. Hát ez embere válogatja, modellje válogatja, de hát előfordul nyilván attól függ, hogy milyen családok. Rengeteg mindentől függ.
Mennyire jellemző az, hogy van egy olyan ember, mint a Berki, aki nem családos még tudtommal, ugyanakkor több autója van, és megengedheti magának azt, hogy adott esetben különböző célokra különböző autót használjon. Ez Magyarországon ma nem tekinthető átlagosnak, ettől független, aki ilyen helyzetben van, azt lehet irigyelni, én nem fogom. Ez mennyire, tehát hány ilyen embert ismersz te a te márka keretedben, és kérdezem a Gábort is, hogy Magyarországon ő egyébként a saját ügyfelei körében, akiknek autót ajánl, hány ilyen embert ismer, és akkor kezdjünk a Gáborral. Gábor.
Oda?
Gábor, Várkonyi.
Jó. Hát én viszonylag sokat szerencsére, tehát mégiscsak ezekből élek, úgyhogy igen, tehát ez egy gyakori dolog, az, hogy egy családban mondjuk három autó van, úgyhogy kettő embernek van jogosítványa, ez az én ügyfélkörömben szerencsére viszonylag gyakori. Ezek közül egyébként, ha már itt a Mininél tartom el a Smart, mert ezek tipikusan azok az autók, amik harmadik autók.
Igen, és szerintem, bocsánat, hogy közbeszólok, szerintem az nagyon fontos, hogy általában ugye a családban a férfiak választják ki azt a márkát, amihez adott esetben lehet, hogy hülyek lesznek évtizedeken keresztül, és innentől bekapcsolódik az, hogy az adott márkának az egyéb típusai, vagy az egyéb olyan kisebb-nagyobb autói, vagy teljesen más használatosságra alkalmas autókat is meg fogják vásárolni családon belül, és ezért lehetséges. Az mondjuk, hogy a frankfurti Kelteson láttam most az új Mininek a kupéját, ami egy gyönyörű autó volt, úgyhogy én azt mondom, aki mondjuk vásárol magának egy BMW terepjárót, lehet, hogy a feleségének vásárol egy kisebb BMW-t, a fiának, akiben mondjuk éppen érettségizett, lehet, hogy egy Mini kupét fog vásárolni. Egyetértetek, nem?
De még mindig ott, ahol a Berkivel abba hajtuk, azt kérdezem, hogy élik meg az emberek azt, ezt kérdezem a Jávortól és a Várkonyitól egyaránt, hogy az anyagi lehetőségeik változnak, és nem, hogy ők egyedül három autót fenntarthatnak, hanem a család sem tud fenntartani kettő vagy egy autót. Hogy élitek azt meg? Leginkább a Gábor tud erre válaszolni, de lehet, hogy a Jávor is tud arról beszélni, milyen autót tud ajánlani valakinek, aki azt mondja, hogy bameg, én ezt szeretném, de nekem erre nincs pénzem, és holnap se lesz, de szeretnék maradni, tudnak-e nekem valamit ajánlani, hogy közben a történet ne legyen nagyon gáz. Nem tudom, érthető vagyok-e.
De hol szeretne maradni, attól függ, melyik kategóriában,
hát ez az, hát...
melyik ligában akar focizni, mert ez nagyon nem mindegy. Tehát azért, mert valaki... tehát prémium autót meg lehet fizetni, abban sosem a megvásárlása az igazán húzós tétel, illetve nyilván, hogyha új autóról beszélünk, akkor az is, de 4-5-6 éves komoly, nagyobb kategóriás autókat fenntartani igazán húzós. Tehát az ökörszabály, ami régebben működött, hogy vegyünk egy régi, komoly autót, mert az sokáig megbízhatóan fog működni, ennek lassan pont az ellenkezője kezd igaz lenni, tehát minél öregebb egy ilyen csúcstechnikás autó, annál több nyűgé van, annál kevésbé lehet fenntartani, és pontosan emiatt zuhan annyira az értékük. Tehát,
nyilván kevesebbet az... fogyaszt, tehát azt se felejtsük el, hogy a fogyasztás egyre fontosabb, ha most megnézzük a 400 forintos benzinárat és az új modelljeink, de hát a többieké is egyre kevesebbet fogyasztanak. Tehát,
én amikor Törökországba utaztam, akkor néztem a benzinárakat, akkor a törökországi benzinárak a legdrágábbak közé tartoztak, és Magyarország is az élmezőnybe tartozott. Ezzel a 400 forinttal azt hiszem még elegánsabb helyre kerültünk már, mint a legdrágább üzemanyagot fogyasztó országok között. Én ezt jól tudom?
De... szerintem nem ez most mennyi, hanem a tendencia, tehát elkerülhetetlenül megyünk a 500 felé és a többi, és hogyha hosszú távon ezt kiszámoljuk, akkor lehet, hogy megér egy picit drágábbat venni, ami kevesebbet fogyaszt, mint egy kevésbé.
Én szeretnék feltenni hozzátok egy szakmai kérdést, hogy a kiállításon nagyon-nagyon erősen minden márkatípus az elektromos autók felé tendálódik, hogy ti ebben mennyire hisztek, és hogyha ha hisztek is ebben ezekben a hibrid, vagy elektronikus, vagy elektronikai csodákban, akkor hova teszitek időrendben, hogy körülbelül ez mikorra kerülhet olyan állapotban, mikor az átlagember nyugodtan meg tudja vásárolni.
Nagyon komoly és konkrét célkitűzések vannak nagy európai országokban arra, hogy milyen arányban szeretnének elektromos autókat látni a következő 10-15 évben. Tehát Németországról lehet konkrétan tudni, hogy a kormány kihirdette a, ha jól emlékszem, a 4 millió elektromos autót 2020-ig című programot.
Most mennyi van?
Minimális, tehát ilyen ezres nagyságrend. Szerintem ez egyébként nem is tartható. Én a hibridbe egyébként abszolút nem hiszek. Az elektromos autóba abban sokkal inkább hiszek, de kifejezetten városi közlekedésre van ennek értelme. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy az autóhasználóknak egy jelentős része az nem megy 100 kilométernél többet, de még 70-nél se nagyon sokkal többet per nap, hogyha ingázásra használja az autóját. És abban a pillanatban, hogy megfizethető lesz második autónak egy olyan autó, ami elektromos hajtású és városi használatra alkalmas, abban a pillanatban ezek tömegével el fognak terjedni, de szerintem nem 10 év, meg nem is 15 sajnos, hanem ennél távolabb mi célja.
Jávor?
Na nem biztos. Hát nálunk itt egy külön almárkát csináltak BMW innéven arra, hogy ezeket a teljesen új meghajtási és építési koncepció alapján gyártott autókat forgalomba hozzák. Az első az 2013-tól várható, ez egy városi tömegautó lesz, viszonylag pici és teljesen elektromos, tehát ez két év múlva kezdik gyártani, és nem sokkal később pedig követi egy sokkal sportosabb és már hibrid meghajtású autó, mindkettő szénszálas műanyagból fog épülni, és teljesen máshogy, mint az eddigi autók, de ami fontosabb benne ebbe a kérdésben, hogy ezek attól még BMW autók lesznek premium termékek, és nem lesznek igazán olcsók, úgyhogy nem biztos, hogy ezek fogják úgy elárasztani az utcákat egy pár éven belül, mint ahogy a Gábor említette, de a BMW abszolút hisz ebbe, és egy abszolút megvan a terve. És
De akkor a Berki után szabadon, Gábor, áruld már el nekem, hogy te miért nem hiszel a hibrid autóban?
Azért nem hiszek a hibrid autóban, mert azt a plusz súlyt, amit cipelnie kell az akkumulátorok révén, azt bármilyen hatékony is a villanymotor, hosszú távon nem tudja kamatoztatni takarékossági szempontból.
Te vezettél ilyet?
Városi és elővárosi közlekedésben van értelme, mert ott ugye nem szennyezed a levegőt, tehát az emisszió nem úgy jelentkezik, de hogyha hosszú távú autópályás autózásra használsz egy hibrid autót, akkor pont semmi értelme nincs, hogy azt.
De melyikötök vezetett hibrid autót, vagy melyikötök vezetett elektromos autót?
Hát én mindegyiket vezettem ezek közül, amiket említettél, és a hibrid autót mondom én emiatt, főleg mivel hogyha az ember hosszú távra használ ilyen autót, nincs fogyasztási megtakarítás, sőt többlet van, ezért nem hiszek benne.
Akkor miért gyártják?
Az autó.
Bocsánat.
Tessék?
Akkor miért gyártják?
Szerintem ez egy hát népszerű nevén mondva parasztakítás, semmi több. Tehát nagyon-nagyon jól hangzik, nagyon jó marketingelhető, nagyon zöldnek és nagyon trendinek lehet tőle lenni. Végeredményként én még mindig nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy hibrid autó összességében kevésbé tereli a környezetet, mint egy nagyon hatékony és nagyon jó kipufogógáz kezeléssel ellátott dízelautó.
Jávor?
Hát mi ezt csináljuk, tehát rövid távon itt csökkentjük a fogyasztást, a hagyományos...
De a BMW-nek nincs hibrid autója, vagy van?
Már nincs.
Sőt, most van hamarosan három.
Várjál, Dani, azért azt mondd el, hogy ti is abba hagytátok az egyik hibrid modelleteket nemrégiben.
Tudtuk abba, csak egyelőre Amerikában jövőre nem lesz elérhető, de ez nem azt jelenti, hogy abba hagytuk. Viszont kijön az ötösnek is a hibrid változat hamarosan, tehát... Ezek vannak ezek az autók.
De figyelj, Várkonyi, akkor te, hogyha elmennél a BMW központjába, akkor azt mondanád nekik, hogy te hülyék vagytok? Miért gyártotok egy új BMW 5-öst, amikor az parasztvakítás? Vagy hogy van ez?
Nem, én nem vennék ilyen autót. De még ennek megvan létjogosultsága, mert akkora hype van körülötte, hogy kell, hogy a programba föl.
És mi az, amit elkezdtek és befejeztek, és a Jávor nem szívesen beszél róla?
Az X6-osnak a hibrid verziója.
Ja, én szívesen beszélek bármilyen. Megjelent a hírek, hogy azt ezt fogják fejezni ennek a gyártását, ezt így ebben a formában még nem mondhatjuk. Amerikában jövőre 2012-es modellévű verzióként nem lesz elérhető, de az a lényeg, hogy középtávon ebben a bizonyos i-modellekben hiszünk, ez azt jelenti pont arra reagálva, amit a Gábor mondott, hogy, hogy nem éri meg a hibrid, mert hogy nagy, nagy lesz a súly, és el kell bírni az aksikat. Ezek pont azért készülnek karbonszálas műanyagból, hogy kisebb legyen a tömegük, és így több aksi férjen bele az aksik.
Kis türelmet kérek, később kezdtük, ha beleegyeztek, akkor egy 10 percet ráhúzunk, de 6-kor híreket kell mondani, ami azt jelenti, hogy a 4/7-ig terjedő időszakot, hogyha megosztjátok velem, azt megköszönném, és 4/7-kor majd elköszönök végleg. Jávor, valamint Várkonyi, ez működik-e?
Nekem működik.
Jávor?
Igen, válaszoltam, igen, működik.
Jó, rendben van. Nem ülnek közel a telefonjukhoz. Igaz, hogy 5 percet mondtam.
Itt vagyok. Halló, halló.
Igen. Te vagy az, Gábor?
Újra itt.
Igen.
Jávor?
Itt vagyok.
Helyes. Hamarabb is felvehetétek volna, mint akik nagyon izgatottak, igaz, hogy 5 percet mondtam.
Itt voltam.
Hol hagytuk abba? Honnan folytassuk? Tehát, hogy az elektromos autót azt kivégeztük el?
Szerintem vagy... volt egy pici szakmai vita itt a Jávor és a...
Mármint, hogy az 5-ös BMW-nek
a... hibrid, hibrid az X6, befejezik, nem fejezik.
És ha már itt tartunk, akkor én ezt azzal egészíteném ki, hogy nemrégen én ültem egy német gyártmányú autóban, ami 500 000 dolgot tudott, amit az én autóm nem. Ettől én még a saját autómat nem kiskorúsítottam.
A fiala nem fogja kimondani,
ne,
kimondom,
Ne, ez az
mindenki interjú. Látott a városban.
Nem látott mindenki a városban, legalábbis a műsoromban, hál' Istennek ez. Nem, ez nekem fontos, nem.
Direkt nem tettünk rá tetőt.
Szép volt, Jávor.
Kérették engem ez ügyben nem zavarba hozni, mert megszakítom a vonalakat. Nem, ez nekem fontos. Tehát én nem vagyok Kósárné Kovács Magda, de attól még lehetek e tekintetben következetes. Szóval, arról volt szó, és akkor folytatnám, ott a labba hagytuk a BMW 5 és hibrid és Amerika, hogy az hogyan van, hogy az amerikai autók többet vagy más tudnak, mint az európai változatuk? Amivel kapcsolatban én ugye teljesen hülye vagyok, mert én nem vagyok egy ilyen autószakértő.
Nem tudnak többet, szerintem kevesebbet tudnak, több kényelmi dolgot tudnak, mivel teljesen más helyi értéken szerepel az autózás az emberek életében. Az autóban élnek, tehát nem elvárás, hogy különösebben kifinomult berendezése legyen, vagy különösebben jó fékrendszerű legyen, mert nem úgy vezetnek, meg nem olyan utakon járkálnak, ahogy Európában megszoktuk.
Jó, de ez azért furcsa, mert amikor én megmutattam, hogy ez saját autómmal voltam szervizen, és erről beszélgettünk, akkor azt mondták, amikor ez megjelent, hogy akkor ez Amerikában meg volt 5 éves, most meg van itt. Tehát nem arról van szó, hogy az Amerika nem jön ide, hanem hogy később jön ide. Tehát nem arról van szó, hogy csak Amerikában, hanem aztán átjön. Akkor erre mi a magyarázat?
Amerikában azt kell látni, hogy csak nagy teljesítményű autókat vásárolnak, annak ellenére, hogy betartják a sebességkorlátozásokat, és 30 mérfölddel kocognak kvázi egész nap. Viszonylag nagy...
Most, ezért nincs fék egyik alacsony.
Igen, viszonylag nagy távolságokat tesznek meg. Én személyes tapasztalatom egyébként az, hogy ha elmondhatom, hogy a klimatizációjuk az lényegesen jobb a kinti autóknak, mint az európai autóknak, ez az én személyes tapasztalatom. Másról én nem tudok beszámolni.
Hát igen, fontos, hogy legyen benne pohár.
Legyen benne micsoda?
Pohártartó. Az autókat nem lehet eladni pohártartó nélkül, ez például a BMW csoportnak nem egy és nem két év, de telett, míg megtaláltuk azt a pohártartó méretet és azt a megoldást, ami az amerikai piacra megfelelő volt, és azóta erősen emelkednek az
autók. A frankfurti autóvásár az európai szemnek való, vagy az világszemnek való?
Hát világszemnek is, de európai szemnek még inkább. Tehát azért itt mégis... Amerikában megvannak a saját, tehát neki megvannak a saját szalonai, de nyilván mindegyik szalon egy kicsit a világra, és egy kicsit a lokális környezetre fókuszál.
Abból adódóan, hogy ez egy szegény ország, abból adódóan, hogy drága a benzin, mennyire más nálunk az autókultúra, most nem vezetésről beszélek, hanem amilyen autók vannak, mint amit egyébként az ember lát Frankfurtban, amit kiállítanak, de azért állítják ki, hogy aztán később az utakon is menjen.
Végletek vannak szerintem, hogyha lehet így fogalmazni, ugyanúgy, mint hogy a társadalmi berendezkedéseink, vagy berendezkedésünk is végletekről szól. Megjelennek egyből a legdrágább autók is azonnal lesz belőlük Pesten, szinte hamarabb, mint bárhol máshol, kis túlzással. És az autó, mint olyan, az egy olyan tárgy, amire sokat költenek a magyarok erőn felül.
Ez még mindig így van?
Szerintem még mindig így van.
Jávor, ebből mit tapasztalsz?
Hát én nem látom, hogy aki megveszi mi autóinkat, az tudna még venni egyet, vagy sokkal többet ér az autója, mint a lakása. Sajnos ebben nem látok bele, biztos, hogy azért ez továbbra is fontos státuszszimbólum Magyarországon az autó, és talán többet költenek rá, mint ameddig a takarójuk él. Ez nyilván az egész hitelválság is ide is eredeztet, vagy én is eredeztet.
Jó, csak nálunk Magyarországon még mindig benne van az embereknek emberekben a birtoklási vágy. Tehát szeretné birtokolni az autót, szeretné a saját tulajdonjába kerüljön, ugyanúgy, mint adott esetben a háza, vagy ahol éppen él. Ez ma ugye ti is tudjátok, hogy a külföldi felett európai országban abszolút nincs így. Tehát mindene úgy van berendezkedve, hogy a fizetéséhez mérten bérli, leasingeli, nem tudom, fenntartja ezeket a dolgokat.
Szerintem nem az a kérdés. Biztos neked is igazad van, hogy szeretik birtokolni, inkább az a kérdés, hogy most birtokolni, vagy leasingelni, vagy bérelni, vagy szerezni, de hogy kicsit jobbat, nagyobbat, mint amit ő egyébként meg tud engedni.
Egyébként, ha már itt a birtoklásnak
a rezsírés.
Az autózásban legalább ugyanakkor a változás áll nem sokára be, nem csak hajtási rendszerben, tehát nem csak úgy, hogy elektromos autókra fogunk átállni rövid időn vagy középtávon, hanem tényleg ez a birtoklás, mint olyan is meg fog változni, az úgynevezett car sharing programok, azok eléggé jönnek föl.
Elnézést, mi csodák?
Autó megosztás.
Ami azt jelenti, hogy?
Erről például Dani szerintem elég jól tudna mesélni, és egy BMW Groupnak is van hasonló jellegű kezdeményezése. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy autót többen használnak, megosztva ennek költségeit.
De ez hogy működik?
Ez, hogyha...
Igen?
Ez hogy működik? Mi a Swiss Autobélővel vagyunk kapcsolatban egyelőre Németország több városában, tehát ez nemrég indult ez a projekt. Ez arról szól, hogy van egy olyan flotta, egyelőre Münchenben és Berlinben, amit gyakorlatilag úgy, mint a nyugati nagyvárosokban a bicikliket lehet kapni, lehet használni egy kis időre, bizonyos hatótávolságon belül, és utána lehet adni, és ez utána...
És ez prémium autókkal is működik?
Ez már autókkal is működik.
Aha. De Berkiternek nem lennél az igénybe vevője, ahogy én téged ismerlek, az felszínes.
Én azt mondom, hogy ahogy megszólította az elején, hogy autóbúzi, és én ezt bevállaltam. Nálam az autó megeső típusok, azok prestízs márkák, ami nálam azt jelenti, hogy amely autókat megvásároltam, és jelenleg a birtokaimban vannak, azokat, ha csak nem valamiért nagyon muszáj, nem szeretném értékesíteni őket az elkövetkező 20 éven belül semmi esetre sem. Tehát innentől kezdve az autómnak az értéke az fog változni, ugye valahol majd le fog érkezni, lesz egy alsó határa, és majd onnan egyszer újra el fog
indulni. Jó, de ha már itt tartunk, akkor a Smartról azt feltételezni az ember, hogy az egy ilyen bicikli kölcsönzős autó, de nem egy BMW, én ezt rosszul látom, ezek szerint rosszul látom.
BMW-re is lesz igény, meg Smartra is lesz igény, attól függ, hogy mit szeretné megfizetni. Ez körülbelül úgy fog működni, mint egy ilyen előfeltöltős kártya, hogy van X egységed, és akkor ebből X kilométert.
Jávor, azt elmeséled, hogy ez hogyan jött létre, milyen igény fogalmazódott meg, amit meglátott a te céged, és azt mondta, hogy kipróbálja?
Alapvetően azok a dolgok, amikről eddig beszéltünk, amiről Gábor tett említés, tehát azt világosan látszik, és a cég is látja, hogy a jövőben, és egyébként így is szól a cégnek a jelmondata, hogy mi nem feltétlen autókat, hanem egyéni mobilitási szolgáltatásokat kínálunk prémium minőségben. Tehát ez azt jelenti, hogyha belegondolunk, hogy nem feltétlen autókat vagy motorokat fogunk eladni, hanem azt a lehetőséget, hogy valaki A-ból B-ből.
Jó, de ezt ti fedeztétek fel, ezt az autókölcsönző fedezte fel, honnan van az ötlet?
Hát az ötlet azt nem tudom, hogy kinek a fejéből.
Oké, rendben, akkor azt kérdezem, hogy működik?
Egy kéz a kézben jár az a dolog.
De hogy működik? Bevált?
Nagyjából így működik, ahogy elmondtam, nyilván regisztrál.
De én ezt értem, de azt kérdezem, hogy bevált-e?
Hát ez pár hónapja indult ez a dolog, én nem tudom egyelőre a tapasztalatokat, én azt gondolom, hogy ez működik. Nyilván Németországban az is kevésbé probléma, hogyha valaki elviszi ilyen autót, akkor visszateszi-e a város belül.
Szomorú, hogy ezen nevetünk, igen. Gábor, mi lesz később nálunk, az elektromos autók, vagy ez?
Hát szerintem az elektromos autók azok később lesznek, mint ez.
Miről érdemes még beszélni? Gábor, te ott voltál Frankfurtban, vagy csak közvetve értesültél róla?
Én most idén kihagytam.
Jábor?
Ott voltam.
Jó, hát akkor Jávor és Berki, és aztán kommentálhat a Gábor is, én csöndben maradok. Mi volt ott még, amit érdemes megemlíteni, amit ti egyébként érdemesnek találtok megemlíteni?
A mi standunkon kívül?
Hát leginkább.
Elégedett voltál a saját standotokkal egyébként?
Persze. Hát egy óriási stand, de ott egyébként minden márkának óriási standja, és hát hatalmasak a távolságok, és az ember gyakorlatilag több hétbe telhet, még mindent megnéz. Most mit mondjak erre? Ami még érdekeset láttam, azok olyan koncepciók voltak, vagy olyan modellek, amik más már, tehát márkánál, ami olyan kategóriában még nem voltak. Tehát láttam Maserati Jeep-et. Ez nekem
érdekes volt, igen.
Ez egy érdekes dolog volt.
Én ma láttam egy diplomáciai BMW 6 fekete kabriót. Az mennyire jellemző, hogy diplomáciai testületnek van ilyen autója?
Hát, hogy én... Van egy ilyen programunk, ami megkönnyíti a diplomáciai testületek képviselőinek, hogy nálunk vásároljanak, és előszeretettel jönnek ez a lehetőség.
Hát nagyon... Gábor kommentál...
Atta János.
Tessék?
Nem lesz a diplomata?
Nem leszek. Nem, ha valaminek alkalmat, hát figyelj, én nagyon rövid életű. Tehát az, hogy én ennyi ideje vagyok riporter, az is országkockázati tényező, de az, hogy én diplomata, nagyon rövid ideig lennék.
Ez egy kiváló ajánlataikban.
Rendben van, először is öltönyt nem tudok fölvenni. Tehát rövid nadrágban lennék, és nem tudom, az nem Magyarország.
Na mindegy, de egy dolgot még elmondhatok, hogy itt szó esett elektromosról, hibridről, amiben mi a hosszú távon hiszünk, az a hidrogén. Csak az egy olyan történet, ami hiába vagyunk kész vele, hiába van kész a hidrogénhajtású 7-es BMW már évek óta, amíg nincsenek hidrogénkutak a világon, és nincs meg az infrastruktúra, és az olajcégek az inkább olajat árulnak, addig ezek nem fognak elterjedni, de a technológia kész.
Örülsz annak, Gábor, hogy szívfájdalom nélkül, szomorúan, de szívfájdalom nélkül tudtam átülni abba az autóba, amit te szereztél nekem, pedig hát a két autó kényelmileg árban egyet. Tehát, hogy felnőtt, ez egy felnőtt magatartás, miközben az embernek azért van belül egy könycsepje, de bent tartja. Elégedett vagy velem, Gábor?
Abszolút átérzem, hogy mit éreztél, egy héttel vagy kettővel később kaptam meg ugyanazt, amivel te közlekedtél, és én nekem is. Félig könnyes szemmel kellett visszaadnom.
Nagyon szépen köszönöm Jávor és Várkonyi úrnak a közreműködést. Mi Berki úrral átmegyünk más területre.
Sziasztok!
Legjobbakat!
Sziasztok!
Fiala János. A vonalban Benkő Gábor, Bors sportrovat vezető, a stúdióban Berki Krisztián és Fiala János. Arra szeretnélek téged kérni, hogy légy szíves, foglald össze, különös tekintete arra, hogy te voltál az első ember, aki megírta azt a bizonyos mérkőzést, a 442, így hívják?
Igen, így van.
Valamint a Nemzeti Sport labdarúgó csapata mérkőzését, ahol történt valami, vagy történt más, aztán megint figyelek az összefoglalóra.
Megpróbálom ezt megtenni, de először is köszöntöm még egyszer titeket, meg a kedves hallgatókat.
Szia, Gábor!
Köszöntöm Krisztiánt, akit a hétköznapok során igen nehéz utoljára telefonon is. Úgyhogy örülök, hogy most legalább a stúdióban ott ül, és tudunk szót váltani.
Egy nagyjából két héttel ezelőtti eseményről van szó.
Igen, ez egy 2005-i barátságos mérkőzésről van szó, és akkor nagyjából meg tudom összefoglalni, hogy mi történt itt pontosan, ha azóta se látni ugye tisztán. Szóval 2005-tel ezelőtt a Forsport Futball magazin és a Nemzeti Sport Futball csapata, és hát ezt már nyilván alig, hanem minden hírekre érzékeny ember tudja, hogy játszott egymásra egy mérkőzést, ami nem akármilyen botrányba fulladt.
Fontos-e, hogy hol volt a mérkőzés?
Felcsútom, ugye ott van a Puskás Ferenc Akadémia.
Ennek van jelentősége, vagy nincs?
Hát szerintem ennek nincs jelentősége. Annyi az egész, hogy a Forfotó magazinnak is ott van a szerkesztősége, és ott megfelelő körülmények vannak ahhoz, hogy megrendeznek egy ilyen barátságos találkozót.
Menjünk tovább.
Szóval sajátos és sajnálatos ebben a történetben, hogy azóta sem tudjuk ugye pontosan, hogy mi és hogyan zajlott le Felcsúton. A lényeg az, hogy Paulo Sousa, ugye a Videoton edzője, aki a For Fortune magazin vegyes csapatában pályára lépett, egy rövid szóváltást követően és a mérkőzés hevében lefejelte borból a Bencét, a Sportnapilap újságíróját. A meccs akkor félbeszakadt, akkor ez szerint egyébként 5-1-re vezetett a hazai csapat, de ennek nyilván nincs különösebb jelentőség.
De ennek szemtanúi voltatok? Tehát ez láttátok, hogy ez megtörtént, ez az esemény?
Én ugye nem voltam ott ezen a mérkőzésen, de az első között értesültem róla, és ahogy a János is mondta, elsőként írtuk meg. Uh-huh. De hát elég sok szemtanú ugye ott látta ezt az esetet, ott volt ezen a mérkőzésen.
Jó, egy dolgot tisztázunk, és a Berki nem kérdezett rosszul. Én nem beszéltem olyan emberrel, aki látta volna ezt. Szőlősi György is ott volt, de magát az eseményt nem látta. Tehát én nem beszéltem olyan emberrel, aki ezt látta.
Én nem láttam a híreket, vagy nem olvastam a híreket a sajtóban, de volt olyan ember, akit meg tudtatok szólaltatni, aki látta, és adott esetben tett nyilatkozott az újságban, hogy ez az eset megtörtént. A Bencén kívül természetesen a...
Értem, a Bencén kívül ugye a Szőlősi Gyurival mi is beszéltünk, ő is nyilatkozott aztán nálunk alapban, illetve hát a Sousa is, még az eset másnapján nekünk sikerült őt utolérnünk, tehát ugye nem ismerte el ezt a fejlesztőt, ő egészen máshogy...
Jó, magyarul a Berki válaszára a kérdésre az a válasz, hogy nem.
Tulajdonképpen nem igazán akartak részt venni ebben a nyilatkozat háborúban, ami aztán ugye...
Jó, de ez egy fontos dolog.
De figyelj, Gábor, szerinted miért? Tehát azt gondolom, hogy ez egy csapat sportág. Én is lehet, hogy nem sokan tudják, de volt alkalmam dolgozni labdarúgásban. Pontosan arról szól egy csapat, hogy kiállunk a másikért, belállunk, elmondjuk, hogy mi történt, azért vagyunk egy csapat. Hát ha most, tök mélyen a csapatokat éppen adott esetben hogyan hívják, de úgy gondolom, hogyha Paulo Sousa tett egy ilyen, csinált egy ilyen nem mondanélő dolgot, akkor az ő csapattársai is ki kell, hogy álljanak a Bence mellett, és a Bence csapattársainak is ki kell, hogy álljon, mert nem lehet elmenni amellett, hogy most ez egy 2-7-es téma, és mindenfélét lehet hallani, és a konkrét tényeket pedig nem tudjuk. Adott esetben én azt mondom, aki viszonylag közel van ehhez a sportákhoz, én sem tudom.
Túl tudunk-e ezzel lépni, hogy eljussunk a végig, miközben nem óhajtom ezt a kérdést átugrani?
Nem, a Krisztiának tökéletesen igaza van. Normál esetben azt gondolom, hogy...
Oké, de pont ezt kérdezem, Gábor, hogy ez mitől nem normál az eset, és akkor mondd ki, újságíró vagy, mondd ki, vagy nem mondd ki, vagy akkor ne beszélgessünk róla.
Krisztián, nehéz.
De ne, Gábor.
Ebben a történetben. Én vagyok ebben a történetben a legkevésbé érintett, hiszen nem voltam ott, nem dolgozom már.
Jó, de szeretsz énekről írni, és tudjuk, hogy te egy tökös csávó vagy a újságírók között, és pontosan te vagy az ember, aki adott esetben leírja a frankó tényeket, akkor tök jó, hogyha itt most tényleg nem vagyunk sokan, éterben sincsenek sokan, szerintem, hogyha elmondod.
Krisztián, szerintem az egész történet azért nem lehet ebben az egész történetben tisztán, mert van az egyik oldalon, a nemzeti sport oldaláról van egy rosszul kezelt, egy rosszul kommunikált történet, amit eleve nem is akartak kommunikálni, és egyszerűen azért voltak aztán kénytelenek kijönni a saját verziójukkal úgy, ahogy, mert mi megírtuk ezt az egészet. Ha mi nem jövünk ki ezzel az eset másnapján, akkor a nemzeti sport...
Ugye erről mi beszéltünk, pontosan jó, igen. Egy másnapján tőlem, ugye arról van szó, hogy a nemzeti sport másnap nem számolt be erről, és aznap se számolt be erről. Később beszámolt róla, tényként kezelt valami, nem ugyanaz. Nem azt jelenti, hogy hirtelen ráesett egy madár, tehát nem bolondultam meg, de azt kérdezem, hogy most a lefejeléssel, mint olyannal, amiről egyébként Hegyi Iván nagyon józanul elmondta, hogy ez nem egy olyan dolog, amit az ember egyébként véletlenül el tud követni, mert hogy annak technikája van, azt előre elhatározottan, szánt szándékkal, hideg fejjel kell véghez vinni. Nem tudom, engem se fejeltek le, én se fejeltem le másokat, de állítólag ezt így kell csinálni. A Hegyi se egy nagyon tapasztalt ember, de tudja, hogy legalább hajlandó volt beavatni. Most akkor ezzel a ténnyel mit fogunk kezdeni az elkövetkezendő időben?
Azt gondolom, hogy az biztos...
Gábor, én segítek neked, jó? Tehát várj egy picit, most bocs. Azt gondolom, hogy mi vagyunk valamilyen kapcsolatban, nem eszünk egymás tenyeréből pontosan, mert te lila voltál, én meg zöld. De ezt most tegyük félre, úgy gondolom a kölcsös tisztelet maximálisan megvan.
Ez így van.
Paulo Sousa, hogyha tett valamit, én most tényleg egy filmből tudok idézni, ami nemrég volt pont a George Michael koncert ideje alatt a Viasat 3-on, minden héten háborúban. Minden héten háborúban az Al Pacino, mondhatjuk ugyanilyen vehemensen, ha nem is játék közben, de fel, vagy akkor kommunikál, nem kommunikál, majd amikor ezt sportvezetők csinálják hasonló módon, vagy hasonló szakmaiatlanságul, akkor ez problémát jelent, ebben az esetben nem jelent semmit. És hogy Paulo Sousát nem lehet arra rávenni, hogy álljon ki és mondja el, legyen, tehát ami ott a lába között van, azt másra is használja?
A nemzeti sport a maga seteszuta módján ugye próbált kierőszakolni egy nyilvános bocsánatkérést és egy szembesítést a Sousától, de aki erre igazán rá tudná venni Paulo Sousát, az Paulo Sousa maga. De ő ezt nem teszi meg. És sajnálatos módon, és ezzel a történetben a történetnek az egyik abszurditása, hogy a Videoton, mint klub, tehát a Sousának a felettesei, mert hiszen vannak neki olyanok, ők sem kérik neki.
Menjünk vissza. De várj egy picit, Gábor, az a baj, hogy itt most bocsátkérésnél járunk, és nem tudjuk, hogy lefejeltük, vagy nem fejeltük le a borból a Bencét, vagy összefejeltek. Tehát válaszolj a kérdésre.
Hát a kérdésre... Kérdésre én sem tudok válaszolni, én sem vagyok okosabb, mint ti ott a stúdióban.
De Gábor, akkor vegyünk el egy papírt, írjuk le, kik voltak azok a személyek, akik abban a csapatban játszottak, ahol a Borbola Bence. A Borbola Bencét húzzuk ki, mert ő most éppen nincs abban az állapotban, mondjuk tegyük fel, és menjünk el, és egyesével tegyük fel a kérdéseket, hogy látta, nem látta.
Hát belejött, hogy a Forfortúval ugyanez a helyzet, hiszen a Forfortúnak ezügyben nem kell elfogultnak lennie.
Tehát igazából itt most
plusz játékvezető.
Cirka 2x18 emberről beszélünk, plusz-minusz 10 fő, talán.
A Bence mögött a kollégái természetesen felsorakoznak, mint nemzeti sport. Tehát ott mondjuk más verziót, ha most fölhívunk.
Elnézést, más logikát követek, de maradok abban a nagy vájúban, amiben van, egy vájú logika folytatódik. Azt kérdezem tőled, Benkő, de ugyanezt kérdezem a Berkitől is. Tételezzük fel, hogy ők kakaskodtak. Tételezzük fel, hogy volt rugdosódás. Tételezzük fel, hogy nem volt összefejelés, mert ugye az egy egészen másik kodás. Vezethet-e oda, hogy bárki lefejeljen valakit, vagy ez minőségileg más, mint a rugdosódás?
Nem tudom, emlékeztek a VB döntőre, amikor a Zidane lefejelte.
De az minőségileg más volt. Tehát
csak azért mondom, nem volt előtte olyan jellegű rugdosódás. Valószínű, hogy ott inkább nyelvi vagy szóbeli atrocitás érhette.
De ott a gond nélkül utána lement. Tehát ő, ahogy ott lement, azért abban benne volt az, hogy tisztában volt azzal, amit követett el.
Igen, csak én arra akarok kitérni, hogy hát egyértelmű dolgokról miért nem lehet egyértelműen beszélni?
Nem tudom, ezt nem tudom. Én csak azt kérdezem, hogy a lefejelés belefér, vagy nem fér bele. Én azt gondolnám, hogy nem fér bele.
Sehol nem fér bele. Sem a futballpályán, sem a futballpályán kívül.
Ha nem fér bele és megtörtént, akkor vajon mi lehet annak az oka, hogy nem maradt szegény Paulo Sousa totálisan egyedül? Tehát úgy egyedül, hogy mind a két csapat azt mondta, hogy ez nem fér bele, és mindenki, aki látta. Aki nem látta, az természetesen nem. Ez vajon miből adott? Kérdezte a Berkés, most én is követem az ő logikáját, hogy ott helyben miért nem mondták azt, hogy a Paulo Sousa öltözön föl, menjen haza, nem kell, hogy bocsánatot kérjen, és folytassák a mérkőzést, tudom is, én azt követően, hogy összevarták az illetően, de avval a palival nem, az takarodjon onnan. Vajon ez miért nem lehetett megoldás?
Tehát azon, hogy ti, akik újságírók vagytok, és akik a csapatokban futballoznak, sportvezetők, egyéb személyiség, pontosan tudják, hogy egy Paulo Sousa abban a helyzetben, amikor ez megtörtént, vagy nem történt, nem tudom kijelenteni, mert nem voltam ott, olyan idegi állapotban lehetett ugye a jelenlegi nem túl acélos Videoton eredményei láttán, ami nem azt mondom, hogy lehet magyarázat bármire is, mert ilyen tetre nincs magyarázat, de azért egymás között ott el tudtátok volna ezt simítani.
Benke nem volt ott.
Én ugye nem voltam ott, és egyébként amennyire tudom, próbálták ott a Szőlősi Gyuri, akinek a neve már többször elhangzott, és ugye ő volt a mérkőzésnek a szervezője, csak ugye a hang és tisztában legyenek az ő szerepével. Szóval ő egyébként, amennyire tudom, hogy próbált kezdeményezni a nemzet, hogy ott még helyben ők még akarták is folytatni ezt a találkozót, de a sportos kollégák ugye erre nem voltak egyszerűen.
Jó, tegyünk ide egy pontos veszőt, most én kérdeznék valamit a Berkitől. Azt kérdezem tőled, az, hogy két héttel később erről a történetről így beszélünk, az a te szemedben minek a következmény?
Én ezt egyszerűen mindegy, mert már úgyis sokan megsértődtek ebben az országban, úgyhogy teljesen mindegy. Nincsenek olyan palik. Hát miért nem lehet odaállni? Miért nem lehet azt mondani, hogy bassza meg, hát ezt csináltad, azt csináltad? Nem beszéltem csúnyán, elharaptam a végét. De hát férfiak vagyunk. Hát pont az a lényeg, hogy, ugye, hát a hogy csapaton belül tudjuk már elintézni a belső dolgokat. Ha nem tudjuk, a külső környezet soha nem fog tudni.
Hát ugye ez úgy került a műsorba, hogy én azt tapasztaltam, hogy se csapaton belül nem tudták rendezni, se a sportújságírók nem tudták rendezni, én pedig azt gondoltam, hogy ez rendezés után kiállt, ha egyébként megtörtént. Most két héttel később leginkább ott tartunk, hogy már senki nem beszél róla, azt lehet mondani, hogy a Fiala az miért keveri a féceszt.
Én nem szeretném teljes egész...
Te megpróbáltad félni a Paulo Sousát, Gábor?
Mi beszéltünk vele.
Mit mondott?
Szólalt nálunk az esetben.
Mit mondott?
És egyszerűen azt mondta, hogy ez az esemény, ez a történés, ez egy ártalmatlan szituáció zajlott le a pályán. A Borbola Bence egy ártalmatlan ütközés következtében sérült meg. Tehát ő ezt mondja. Magyarul mellé beszél.
Ezt állítja. Oké. Na most akkor abból a 20 emberből nem tudunk egyet odahozni, hogy valójában ez történt, vagy valójában nem ez történt? Mert van egy szemtanú.
Illetve nem csak ez, hanem ugye erről a Benkővel beszéltem, és nem lehet azt mondani, tehát ő a megszólalók között abszolút a tökösebb emberek közé tartozott, tehát most itt hirtelen nem fogom átírni a két héttel ezelőtti történetet, ugye, hogy nem lehetett egy olyan szituációt teremteni se újságban, se tévében, se rádióban, ugye alapvetően ennek tévében kellett volna megtörténni, hát látszódnia kell az embereknek, hogy ez a két ember egymással szemben áll, az egyik azt mondja, nem történt semmi, a másik azt mondja, hogy lefejeltél be meg, és aztán valahogy az emberek, miután ez a párbeszéd tovább folytatódik, vagy nem folytatódik tovább, azt mondják, hogy hát legalább most próbálnak valahogy állást foglalni, de ilyen szituáció, és erre a Berki rákérdezett, nem jött létre.
A sporttévések foglalkoztak ezzel az ügyel, Gábor?
Nagyon.
Sporttévések foglalkoztak ezzel az ügyel? Te harmadik félidő, egyebek, napi helyzet, heti?
Örülök, hogy szóba hoztad, mert én is megemlítettem volna. Most hétvégén a harmadik félidőben, hogy a Sporttévének a futballmagazinjában a Paulo Sousa az élőadásban vendég volt. Uh-huh. Nem volt egy mindez órát 20 percet a stúdióban, és egy nagyon kellemes, kedélyes, már ilyen, tényleg egy ilyen bájos beszélgetést folytattak vele a Sporttévének a műsorvezetői, és egy egyetlen árva kérdés, még csak utalás formájában sem vetődött föl ez a felszúti eset.
Én nem szeretnék a Borbola Bence védőügyvédje lenni, mert egyrészt nincs meg hozzá a képesítésem, másrészt pedig nem is tisztem. De én azt gondolom, hogy a Borbola Bencének most lényegesen jobban fáj az, hogy két hét alatt ez az ügy itt tart, vagy nem tart itt, vagy úgymond nem tart sehol, mint az a páröltés, amivel össze kellett volna.
Ez azért nagyon érdekes, amit a Berki mond, mert én ugye dolgozom egy rádióban, de itt a szónak abban az értelmében kollektíva, hogy én egy kollektívában dolgoztam a Magyar Rádióban, nincs. Én emberekkel dolgozom, az a kisasszony például, aki most velem szemben ül, most mutatkoztam be neki, és minden nap mások ülnek velem szemben, és én próbálom megjegyezni a neveket, de ez abban az értelemben, ahogy egyébként egy foci csapat nem kollektíva. Én azt gondolom, és ennek megfelelően beszélgettem a Benkővel nagyjából két héttel ezelőtt, ha régebben volt régebben, hogy én nem dolgoznék a nemzeti sportban, vagy a nemzeti sportból kirúgnám azt az embert, tehát ez a két eset létezik, ha a dolog megtörtént és így reagáltak a többiek, vagy nem történt meg és így reagáltak a többiek. Magyarul az, hogy az a nemzeti sport, mint egység így tud működni ezután a történet után, az számomra emberileg totálisan érthetetlen, a szakmai részével meg nem foglalkozom.
Engedd meg, hogy ezt most nem minősítem.
Tűnik, én ha a Borbola Bence lennék, valószínűleg az igazamért az Úristenhez elmennék. Nem tudom, hogy ezügyben ki az Úristen.
A Bence a rendőrségre ment el. Az Úristenhez nem is jutott el a Bence, de a rendőrséghez elment. Ugye nyomozás is indult az ügyben, úgyhogy meglátjuk, hogy ennek mi lesz a következménye. Az lesz majd egyébként érdekes, hogyha a rendőrség a nyomozás megállapít valamit. Nem, mondjuk azt, feltételezzük azt, hogy megállapítja a lefejelés tényét, hogy akkor majd mit fog mondani Paulo Sousa, illetve a videóton. Egyébként nem szeretném...
Jó, de ez nem egy rendőrségi történetként indult, és borzasztó lenne, a rendőrségi történetként fejeződne be?
Hogy mondod?
Mondom, ez nem rendőrségi történetként indult, és borzasztó lenne, a rendőrségi történetként fejeződne be?
Ott fog befejeződni. Az a baj, hogy nincs más lehetőség. Én nem tudok...
Jó, de hogy fordulhat elő, Benkő, az, hogy 20 percig a Sporttévében legyen valaki vendég, és ezt ne kérdezzék meg? Tehát én azt gondolom, hogy annak a fránya Sporttévének van egy plafonja. Hát ba meg, az leszakad! úgy, mint a Kén utcában, pedig nem is lopták el a vasgerendákat.
János, közös nevező vagyunk, ez dráma. Én meg voltam döbbenve, amikor figyeltem ezt a műsort, hogy nem kerül szóba.
Jó, de a sportújságíróknak a szövetség, akik nem tudom, megszólaltak annak idén a Szóza kapcsán, itt nem mondták azt, hogy elnézést, de kivetjük a sporttévét a céhből, ha egyáltalán van céh. Hát hogy lehet így eljárni? Tényleg, az én hallgatóim azt mondták, hogy a Berki egy rossz ember, mit vezettek én vele műsort? Ma azzal kezdtem, hogy azt kérdeztem tőle, milyen rendőrségi ügye van folyamán, hogy lehet, hogy értelmes, de nem ülhetne itt. Ugyanezt várnám el a sporttévétől.
Hát az, én is ezt várnám, és a néző is ezt látta, azt gondolom el.
Van megoldás, Gábor?
Nem tudom a megoldást, de én nem szeretném felkezdeni a műsor se, hiszen a János ezt talán jóval lényegesen jobban tudja, hogy mit kell egy ilyen helyzetben tenni, vagy legalábbis megpróbálni, de nem tudom,
hogy... Engem alapvetően az zavar, Gábor, hogy én a történeten nem tudom túltenni magam.
Beszélni, János.
Tessék?
A videóton vezetőivel próbáltatok beszélni?
Engem a videóton nem érdekel. Mit érdekel engem a videóton?
Szerintem. Hogy ők mit mondanak, hiszen...
Azt fogja mondani, hogy nem látta. Hát
ezt fogja mondani.
Tehát nem volt ott? Hát most volt... Na, tehát nekem...
Mondjuk a nemzeti sportról, amikor elfogad egy olyan bocsánatkérést a videóntól, ami nem volt bocsánatkérés. Az egészet nem értem. Azért hívtam ide a Berkit, azon kívül nagyon szép, de mégis ez a területhez jobban ért, mint én. Ami egyébként ki is derült.
És mégsem tudjuk a megoldást.
Nem az, de nagyon, valami azért sejlik, csak arról fogalmunk nincs, hogy micsoda. Az amoralitás, a gyávaság, az van benne, de hogy mitől és miért, arról halvány lila gőzöm nincs.
A mostani helyzetben a Pajor Gyulai, ő csak az MLS-nél dolgozik, vagy dolgozik a Nemzeti Sportban is?
Nem, az MLS-nél dolgozik, illetve ő a Magyar Sportújságírók Szövetségének az elnöke.
Tökéletes.
A Nemzeti Sportnál már nem dolgozik.
Vele beszéltetek, vagy ő ott focizott veletek? Mert úgy tudom, hogy ő is szeretett.
Nem volt ott ezen a mérkőzésen. Uh-huh. Tudomásom szerint nem volt ott ezen a mérkőzésen.
A bíró mit mond?
Speciál nem is tudom, hogy volt a bíró, hiszen ez egy barátságos.
Hát barátságos mérkőzésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Tehát bírónak kell lenni, nyilván és bíró jegyzőkönyvnek kell készülni.
Nyilván valakit megkértek, valamelyik haver, barátot.
De ez nem, várj, Gábor, hát rosszat mondasz, mert hogy megkértek haver, barát. Hát akkor érted? Hát a hivatalos barátságos mérkőzésnek hivatalos jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie. Pont.
Hidd nekem az ebben, hogy úgy elkenjen ezt a történetet, mint ahogy az elmúlt két hétben a szereplők próbálták elkenni.
De szerinted el van kenve a történet? Tehát szerinted nem volt a... Nem tudom, hogy hány fős csapatok álltak ki, tegyük fel 11 fő, az 22 fő. Tehát nem volt, levesszük a Bencét, nem volt a 21 ember között egy olyan ember, aki magától azt mondta volna, hogy ez történt, vagy nem ez történt. 21-en, de most tényleg most a durább esetben, ugye tudjuk azt, hogy 2x18 plusz-minusz egy pár fő, tehát 21 emberből nem tudunk egyet, vagy nem most bocs, hogy hozzád dobom a labdát, de te vagy a Borsnak a sportfőszerkesztője, 21 emberből nem találtatok egy olyat, aki ne háttalált volna az eseménynek?
Nem, mert akit esetleg elértünk, az nem volt hajlandó nyilatkozni.
De miért? Mit mond?
Megtenni. Azért, mert nem kaptunk releváns választ erre.
Lehet, hogy nem ajánlottál neki pénzt.
Hogy?
Hogy nem ajánlottál neki pénzt.
Miért kéne pénzt ajánlott?
Hát azért, mert vannak olyan műsorok, vannak ma olyan műsorok, és vannak ma olyan újságok, ahova az emberek tesznek nyilatkozatot, megfelelő pénzt.
Én azt feltételezném a Nemzeti Sportban levőkről, meg a másikról se, hogy nem pénz okán nem beszéltek.
Én sem azt mondtam, hogy azért nem beszélt, nem kapott pénzt.
Hát majd beszélnek a rendőrséggel, ott szerintem a tanúskodásért, ha csak nincsen vádalkú, de ez a történet nem olyan, ott nem fognak fizetni ezért.
Hát ugye, mint tudjuk, a hamis tanúzást pedig a törvény bünteti. Én most már voltam egy pár tanúki hallgatás.
A rendőrség tanúkat is meghallgat az ügyben, gondolom én, hogy így működik egy ilyen esetben egy nyomozás, úgyhogy érdemes lenne azokat.
Jó, csak vannak olyan szavak, tudod, egy ilyen tanúvallomás, hogy nem láttam, megvizsgálom, körültekintem, utána járok, pont háttaláltam, fújtam az orrom.
Hadd kérdezzek valami más, csak hogy ez befejezhető legyen. Lehet tudni, hogy milyen kommentek voltak, én ezt nem követtem az elmúlt időben. Nagyjából azt lehet-e látni, hogy ez egy hullámsírban lévő történet, fel lehet hozni, mint a Fiala, de alapvetően a Balatonban jól érzi magát, nem zavarja az úszókat, nem zavarja a halakat, nem zavarja a vitorlásokat, és a kommentelők, akik egyébként bármikor, bármibe vele tudnak akaszkodni, ők is megfeledkeztek erről. Hogy van ez most?
Megfeledkeztek róla, nem tudnak kommentelni, mert jelen pillanatban nincs olyan cikk az interneten, ami...
De túlteszik magukat azon, hogy azok a sportújságírók, akinek az írásait olvassák, azok se járnak el ez ügyben? Azon is túlteszik magukat?
Nem, most mit kell tenni? Egy
nem tudom, nem tudom.
Én például elmondom a személyes tapasztalatomat. Én találkoztam a...
Mit kellene tenni?
Nem tudom, hogy mióta van Paulo Sousa Magyarországon, én arra emlékszem, hogy találkoztam vele körülbelül 80 nappal ezelőtt Magyarországon, az ügynökeivel jött egy szórakozó helyre, és volt alkalmam beszélgetni vele. Nagyon szimpatikus, tényleg azt mondja, teljesen európai úriemberről van szó, akiről nem feltételezi azt egy átlag magyar polgár, hogy ilyet tesz. Na most mi, akik a sportban élünk, azok vagy dolgozunk, tudjuk azt, hogy vannak olyan szituációk, amikor ilyen jellegű dolog megtörténhet. Viszont én azt gondolom, hogy én tartom annyira komoly embernek Paulo Sousát, hogyha ilyet tett volna, kiállt volna a nagy közönség elé, mint többszörös ugye válogatott labdarúgó, mindegy, sorolhatnánk az érdemeit, kiállt volna és azt mondta volna, hogy elnézést kérek, megtörtént, ilyen és ilyen idegi állapotban vagyok, elnézést kérek a sportújságírótól. Pont.
Ezzel te most azt sugallod, hogy nem hiszel a Nemzeti Sportból a Bence verziójában?
Nem, én csak azt mondom. Én most elmondtam a Paulo Sousát. Most jött volna a Borbola Bence, akit ugyanúgy ismerek személyesen, akit ugyanúgy elmondanám a másik oldalon, hogy nem gondolom, hogy a Borbola Bence, aki most már szerintem 10 éve legalább a sportújságírás területén van, olyat állítana emberileg, hogy őt bárki lefejelte, ha ez nem így történt volna.
Krisztián, ezt megerősítem, én a Bencevel minden héten együtt focizok, én nagyon...
De akkor pont nem focisztál vele.
Jó, én egy dolgot tudok, és a Berkit nagyon utálom, mert ez pénzhez nem tartozik. Nekem volt annak idején a Petőfi Rádióban egy ennyi című műsorom, nem fogom elmondani a nevet, mert tuti, hogy beperel. Egy szövetségi kapitánnyal beszéltem, aki egy nagyon tökös csávó volt. Bejött hozzám, és egy fél tökös csávó volt, a pagodán kifelé. Volt még egy fültanúja az akkori asszisztensem ennek a beszélgetésnek, de őt se szeretném tanú pozícióba látni. Kérdeztem tőle, hogy bent most miért nem volt olyan kétheréjű tökös ember, mint amilyen tökös volt egyébként kint, és azt mondta, hogy megvárja azt, ami megkapja a végkielégítését. És én akkor arról az emberről egy életre lemondtam, miközben tudomásul veszem, én is pénzből élek, ő is pénzből él, de az, amit én gyakorlok, az így nem tud ezzel összefüggésben lenni. Egyetlen egy esetben tud, hogyha ugyanezt elmondta volna a műsorban, hogy nézze, Fiala úr, most ne várja tőlem ezt, mert előbb megvárom, hogy kifizessenek. Akkor egy kúse.
Történés abszurd, fölhívjuk a szereplőket, és azt mondják, hogy nem nyilatkozom, ameddig nem kapom.
Jó, én egy dolgot nem értek, hogy azért olyan nem nagyon van, mint Vince András cikke, jól mondom a nevét?
Igen.
Aki megírta ezt, ugye nagyjából, mint a Homérosz úgy szól benne, tehát ugye ilyen epikus leírás a Fiumei úti, vagy nem tudom most hogy hívják, baleseti sebészetről, ezt annak idején felidéztem, most még egyszer nem fog. Tehát abban annyi erő, annyi szenvedély volt, annyi indulat, hogy az arra nem volt képes, hogy az íre feltegye a pontot, hogy abból a történetből arról ára el lehessen jutni, hogy olyan legyen, mint Mester Ákos, akit én messze nem támogatok ebbéli törekvésében, hogy egyébként azt mondja, hogy 86.112 napja nem tudjuk, hogy ki Kaja Ibrahim mélyesen van, annyira fontos, és hát ugye itt ebben a történetben egy ember van ilyen, az pedig Borbola Bence. Tehát Borbola Bencének, mint a mesékben a legkisebb királyfinak, utána kell tudni járni ennek a történetnek, mint újságíró. És ez nem rendőrségi történet. Én ezt érzem.
Volt, vagy azt mondta, hogy nem szeretne.
De hát ez most nem lenne etikus elmondani.
Köszönöm, János, hogy kisegítettél, valahogy kibújtam volna én is. Igen.
De most úgy fogunk hazamenni, nem tudja, János.
Válasz tőle se, tőlem se. Aki tudja ezt, az a 20 nem tudom hány ember, akik ott voltak. Nekik kéne ezt egymás között. Ne írja meg a Nemzeti Sport, ne írja meg a Forfortú. Üljenek le egy kocsmában, beszéljék ki. És utána azt lehet mondani, hogy nem kell, hogy egymás pofán vágják, de utána tudnak egymás szemébe nézni, hogy ez ne történjen meg, és tudjanak egymás szemébe nézni, ez számomra elfogadhatatlan. Jó, attól, mert elfogadhatatlan, megy tovább a világ, a Duna folyik, semmi nem változik. Köszönöm szépen, Gábor. Azt kérdezem tőled, hogy az hogyan van, olvasom az újságban, hogy az Albert stadionba bemegy 40 vagy 50 drukker, megállítják a foci meccset, és felhívják a labdarúgók figyelmét arra, hogy október 22-én egy történelmi jelentős, nem tudom milyen történelmi jelentőségű találkozó lesz a Dózsával, azt hiszem a Dózsával, és ott majd hogyan fognak focizni, történik-e szeptember végén. Majd erre kiad egy közleményt az FTC, hogy hát majd ezeket a szabad edzéseket megszüntetik, mert az mégse járja, hogy bemegy 50-80 ember, és megakadályozza abban a fradi labdarúgóit, hogy ott edzenek. Ez hogyan van?
Ugye, amit, ahogy elkezdted az elején, ez egy szabad vagy egy úgymond nyílt edzés volt, amelyet a szurkolók látogathattak, és ez egyébként már évtizedes történet, hogy a Dózsa meccs, vagy a jelenlegi Újpest mérkőzés előtt.
Jó, de amikor valakit szabadon látogatnak, akkor ott az emberek a 16-oson belül is járkálnak, miközben
nem,
edzenek.
Nem. De azért akartam elmondani neked, hogy ez évtizedes probléma és történet, hogy általában az Újpest mérkőzés előtt bizonyos szurkolói csoportok vezetői bejönnek, és úgymond megpróbálják bizonyos motivációs tényezőkkel kellene motiváltá tenni a játékosokat.
Jó, akkor én szerencsés vagyok az ügyben, hogy de még soha senki nem állított be műsor közben, és nem hadonászott egy buzogány, és azt mondta, hogy Fiala úr, én nagyon tisztelem az ön tevékenységét, de szeretném rávenni, hogy most jön Mesterházi Attila önhöz, ez egy történelmi esemény, szeretném, hogyha nem úgy beszélgessen velem, mint egy takony.
Valószínű, hogy ez az esemény mindenképpen megtörtént volna. A jellege lett volna más abban az esetben, hogyha most mondjuk a Ferencváros vezetni a tabellát.
Hogy ez hogyan történik? Tehát ez a Fradi a pályán, és egyszer csak jön 50-80 ember, vagy az is, hogy zajlik ez? Soha nem voltam ilyen összetanulja.
Nekem volt ilyenben személyes tapasztalatom még játékosként, edzés végén akkor mondjuk nem voltak ennyien. Tizen pár szurkoló beszaladt a kezdőkörbe, ami már a nyújtásokat végeztük, és akkor fiatalabbakat.
De ez nem olyan, mintha a Jandó Jenő zongorázna a Zenakadémián, és én egyszer csak fölmennék hozzá, és azt mondanám, hogy ne haragudjon, itt az emlékkönyvem itt írjon bele.
Úgy képzeld el, hogy a szurkolók a pályaszélén követik az edzést, majd az edzés végén beszaladnak, és nem azt, úgy gondolom, hogy inkább a perem embereket, vagy akik a csapat közelében jelenleg nincsenek ott annyian, vagy olyan mélységben inzultálják szavakkal, és megpróbálják ők elmagyarázni, hogy mit jelent Ferencváros mezben futballozni, és Ferencváros mezben pályára lépni adott esetben az Újpest.
Ez egy beavatási szituáció, aki ebből kimarad, az nem rendes fradista?
Nem beavatási, én csak azt mondom, ez egy olyan dolog, ami évtizedek óta zajlik.
De attól évtizedek óta van, attól még, hogyha ott van egy ember.
Mondul az öltöző, mint hogy tettük ezt mi is annó játékosok.
És tehát, ők szabadon engedik ez a... Jó, most...
Nem tudsz erre felkészülni, igen, és úgy, mint játékos, hogyan reagál?
Hát erről van szó, de nem is fordulhat elő. Gerő Bört 8 perccel, fél 8 után megkérdezte a Zeneakadémián angol, miközben elkezdett vibrafonozni, majd abba hagyta, hogyha itt fél 8-ra adja az orrát, hanem hogy hát van egy ilyen szó, jövök a szünetbe, jönnek be. Azok a drukkerek, akik vindikálják a jogot, hogy megszakítsák az edzést, azok e tekintetben felrúghatják ezt a szokásjogot, és ezt tudomásul kell venni?
Nem, megpróbálják felrúgni, erre azt gondolom a vezetők megteszik a megfelelő intézkedéseket, az ott lévő portaszolgálat megteszi a megfelelő intézkedést, és befejeződik ez a fajta inzultus.
De ebből egy is nem sok?
Van, akinek sok, van, akinek... Tehát ez játékos függő, van, aki ezt el
és ha én helyben beszaharok, miközben én vagyok a legjobb focista, akkor mit mondanak nekem, hogy Jánoskám, próbáld meg magad tisztában, feledkezz meg az esemény.
Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de akkor ne legyél futbolista, és ne akarja a Ferencvárosban futbolozni. Lényegesen nagyobb terheket is el kell tudni cipelni, és el kell tudni viselni ezeknek a sportembereknek.
Jó, egy ilyen szituációban például a fradisták egymást figyelik, hogy egyébként valaki ez nagyon közel megy egy drukker, és esetleg történik olyasmi, ami akadályozni fogja a következő találkozón.
Mondok egy gyakorlati példát, és érteni fogod.
Bobby, én már voltam ilyen szituációban, és valószínűleg én, hogyha állna velem szemben egy husánggal egy ember, valószínűleg teljesen hülye lennék, és fejbe vágnának, tehát nekem nem lenne sok gondom, csak teljesen nonsensnek
találom. A probléma ott van, és az érzelmileg el kell rajta gondolkodni, hogy nem fogom elfelejteni, Bobby Davidson volt a vezetőedzőnk, és vidéken játszott a csapat, nagyon sok szurkoló elkísérte a csapatunkat, és a bemelegítést, a játékosaink bemelegítését a saját szurkoló tábor elé vitte Bobby Davidson vezetőedző. A bemelegítés végén jön a telefonomra az SMS, hogy a Bobby akar velem beszélni. Ugye nem szokás az, hogy a vezetőedző mérkőzésről tud esetben az elnökkel, vagy a vezérrel, vagy bárnem is jön a portással, meg kell beszélgetni.
Belézt, hogy SMS-t küld.
De beszéltem vele, oda mentem, és azt mondta, hogy te figyelj már ide, hát nyolcan be vannak szarva. Mondom, hogy érted, be vannak szarva? Te azt mondja, elvittem a csapatot a saját szurkolótáborunk elé bemelegíteni, és nyolcan elkezdtek remegni a saját szurkolótábor előtt. Tehát van egy olyan helyzet ma, és talán ez most már nagyon rég, több éve tart a Ferencváros életében, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz
úton van. De a játékosokban van a hiba?
Nem.
De mégis azt mondod, hogy ne legyen fradista az, aki ezt nem tudja kibírni.
Nem, én csak azt mondom, hogy a Ferencváros életében ez úttól elvonatkoztatva, hogy bizonyos klubban nagyon-nagyon jól teljesít, nagyon jól szerepel, majd megvásárolja, elhozza, leigazolja a Ferencváros, és a Ferencváros nem tud olyan teljesítmény nyújtani.
Jó, de mint a Ford Coppolánál, avval is számolni kell, hogy lófejjel fog ébredni?
Nem, ilyen szinten.
De mit ígérnek benne, hogy megverik egyébként, vagy mivel motiválják úgy, hogy az illető érezze azt, hogy az a meccs nem...
Azt is látni kell, hogy maga már az is egy nagyon komoly változás, hogy egy mérkőzésre vagy 10 000 szurkoló járt mérkőzésre, mint adott esetben más csapatokéra. Lényegesen vehemensebb szurkolókról van szó, akik ugyanúgy, ahogy az örömüket, ugyanolyan mértékben negatív példaként a bánatukat is kifejezik. Na most egy vidéki kisebb csapatban nem biztos, hogy egy ott felnővő játékos ehhez hozzá van szokva, és kell neki idő, amíg ezt a fajta atrocitást, ami ebben a helyzetben adás.
Nézzük, hogy most már kellőképpen átéred-e azt, hogy ott egyébként jobban kell helytállni, mint addig.
Az Újpest. Ez számomra ezt jelenti, ez a szurkolói atrocitás.
De a te angol edződ azzal, hogy a Fradiban ilyen van, azzal ő egyébként korábban, amikor szerződött, tisztában volt, vagy valaki tisztába hozta vele?
Nem. Ő saját maga személyesen sem tudta kezelni. Tehát a saját saját tévészerepléseiben sem tudta ezt.
Jó, de akkor maradjunk abban, hogy ezügyben az a néhány szurkoló erősebb,
nem mint az
akkor ez a szurkolói gárda erősebb, mint a labdarúgó csapat és a vezetés. Vagy azt mondod, hogy ez a foci része?
Nem én
vagy azt... a Ferencvárosi létléte? Vagy létrésze? Aki Ferencvárosi, az számoljon ezzel. Hogy egyszer bemennek egy évben, és elmagyarázzák az úristen.
Nem olyan, amely elvárható.
Figyelmet is nem arra, hogy a Kecskemét.
Ebben nem
számít. De mondjuk ezt egy szenegáli, brazíliai.
Adott esetben ezek a játékos.
Most az Albert stadionban úgy rendelkezik, ad edzés.
A csapat mellett volt, ő majdnem jön. Fel kell tudni dolgozni.
Kellett dolgozni, vagy azoknak kellett feldolgozni, akik veled szemben voltak?
az én ténykedésem alatt voltak. Azt gondolom, hogy én el tudtam ezt úgy rendezni, és olyan mederbe terelni, hogy megvolt a tisztelet a szurkolók és a...
Történetek az ég egyet a világás. Tényleg azt mondjuk, hogy belefér esett, hát után egészen más, de Tom se...
Az a baj, hogy...
Ne legyél most te az, aki kitér.
Nem fog kitérni, ez egy közeg. Ez a Ferencváros életében ez egy közeg, amely jelenleg így működik. Értisztak vezetők, akik tettek komoly és erős intézkedéseket, bizonyos mértékben változtak dolgok, de az alap probléma az megmaradt.
Ami egyébként a vezetés gyengesége, vagy a szurkolóknak
el kellene döntenie, úgy a vezetésnek, úgy a szurkolótábornak, úgy a médiának, aki ezzel folyamatosan foglalkozik és fenntartja ezt az állapotot. Tehát nagyon-nagyon fontos a média szerepe.
Ennek a háromnegyed órának Benkő Gábor, a Bors Sport rovatvezetője, valamint Berki Krisztián magánzó volt a vendége. Hogy mikor lesz ismétlése, nem tudom. Amikor hallani fogják, az ismétlés lesz, és minden olyan pillanat, ami adott esetben időjárásra vagy pontos időre vonatkozott, nem lesz aktuális. Elérhetőségem fiala@internet.hu. Várjuk végig ezt a Rolling Stones számot, melynek címe egyébként I'm Alright, Jagger Richards szerzeménye, és utána kérnék egy szignált. Véletlen hozzáértem. Itt hamarabb lett vége.
És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.